Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok. Mit ér a jó előadás, ha kevés a néző, alig van marketingje, nehezen lehet összehozni rá a pénzt? Nos, általában elmondható, hogy katasztrofális az előadó művészeti társulatok és közösségek menedzselése. Az Artist Business Perspektíva névvel indítja el ezzel kapcsolatban az ország első üzleti és művészeti mentorprogramját, amelyben 35 vállalati vezető és menedzser vesz részt, és átadja majd a tudását több mint 30 olyan előadó művészeti közösségből érkező szereplőnek, aki fejleszteni szeretné menedzsmenti képességeit. A program kimondottan a klasszikus zene, a színház és a tánc területéről várja pályázat útján a jelentkezőket. Balog Máté András ügyvezetővel egyebek mellett arról beszélgettem, hogy mely művészeti ágban és mely menedzseri szinteken van a legtöbb fejlődni való.
Táncverzum.
Perspektíva mentor programot indít az Artist Business, és lényegében ez az első ilyen program, amely a művészeti és az üzleti világot kapcsolja össze mentorálás szempontjából. 35 vállalat van ebben a programban benne, menedzseri szinten, illetve különböző vezetői szinten, és elsősorban az a célotok, hogy művészeti ágakban, tehát a klasszikus zene, a tánc és a színház területén menedzser ismeretekkel bővítsétek azoknak a képességeit, akik többé-kevésbé már egyébként is ilyenekkel foglalkoznak. A három közül mely művészeti ágban van a leginkább szükség mentorálási tevékenységre? Klasszikus zene, színház vagy a tánc? Hogy látod?
Azt gondolom, hogy mind a háromban ugyanannyira szükség van. Azt kell látni, hogy amikor elnézünk az előadó művészeti területre, akkor ki hány típusú vagy milyen típusú célközönséget ér el, tehát hogy mekkora lefedettséggel rendelkezik. Hogyha nagyon komolyan kell néznem, akkor ugye a színház az talán a leginkább szélesebb körben elterjedt, utána egy klasszikus zene, és aztán a végén a tánc. A táncnak ugye különböző formációi vannak, tehát most nem szeretném azt mondani, hogy csak a kortárs vagy egyéb más palett formációk, de tény, hogyha rá kell néznünk a palettára, akkor körülbelül ez a elérési hányada. Azt is figyelembe kell venni, hogy kinek van nagyobb szervezeti felépítettsége, és ezek talán a színházzal indulnak, tehát egy értelemszerűen kőszínházak, társulatok. Sokkal jobban kiépült rendszere van, azért a táncnak nem annyira, mivel sokkal kisebb a szféra, ezért nem is annyira működőképes, mint valami kőszínházi struktúra, ez egyértelmű. A klasszikus zenei szférában pedig kisebb, nagyobb zenekarok vannak, de ott is inkább nagyobb zenekari formációkban működnek.
Valóban rászorul mondjuk egy kőszínházi formában jó struktúrával működő egyesület vagy társulat, akár a színház, akár a klasszikus zene területén a mentorálásra, hiszen többé-kevésbé ők már fönn tudnak tartani egy egész osztályt akár, vagy legalábbis több főből álló kis csapatot a marketing és a menedzselés szempontjából. Őnekik is van mit mondani a mentorprogram keretében?
Természetesen, mert ugye pontosan ezért indítottuk el, mert azt látjuk, hogy aki ma a művészeti szektor menedzsmenti területén dolgozik, természetesen mindenki más mellett is, de aki a menedzsmenti területen dolgozik, egyszerűen nincs ideje arra, hogy fejlődjön. Nincs ideje arra, hogy szakmailag előrelépjen, olyan szempontrendszereket alakítson ki esetleg, ami most működik, és az üzleti szférában nagyon is innovatív jellegű gondolatok. Pontosan ezért szerettük volna mindenkinek az előadó művészeti területen odaadni ezt a képzést, ezt a mentorációs lehetőséget, hiszen a mentorok, akik részt vesznek a folyamatban, lefedik a teljes menedzsmenti palettát. Tehát, hogy tényleg azt kell látni, hogy vannak topvezetők, tehát felsővezetők, akik szervezetet irányítanak, és vannak HR vezetők, vannak kommunikációs vezetők, marketing vezetők, akik különböző területein aktívak a szervezeteknek, és tudnak válaszokat adni azoknak a szereplőknek, akik akár a közszínházból, akár kicsit szervezetlenebb, szervezeti struktúrából érkeznek.
Ugye pályázatokat kell nekik beadniuk, és ebben a pályázatban le kell írniuk, hogy mely területekben érzik a leginkább hátrányban magukat?
Pontosan arra van szükségünk, igen, hogy lássuk, hogy nekik mire van szükségük. Azzal tisztában vagyunk, hogy a kulturális szektornak milyen hiányosságai vannak menedzsment területen. Ezek egy általános képet tudnak adni, de ahhoz, hogy megoldásokat tudjanak a mentorok adni, ahhoz szükséges tudnunk kézzel foghatóan tudunk, hogy az adott mentoráltaknak mire van szüksége. És a pályázatban kifejthetik, ugye egy 4000 karakteres anyagban, hogy ők kicsodák, mivel foglalkoznak, milyen nehézségeik vannak, milyen szakmai területen szeretnének fejlődni. Erre fogunk olyan mentorokat beállítani a csatasorba, akik tényleg tudnak nekik válaszokat adni.
Hogyha már szóba hoztad, mondjuk egy-két konkrétumot, hiszen arra céloztál, hogy pontosan lehet tudni, hogy ezeknek a művészeti ágaknak hol van az Achilles-pont.
Alapvetőleg ugye a szervezetfejlesztés, tehát ez egy nagyon nagy nehézség, stratégiai gondolkozás, projektmenedzsment, pénzügyi tervezés, networking, az kapcsolatépítés, szolgáltatásfejlesztés, tehát minden olyan terület, és természetesen marketing és kommunikáció, amivel financiálisan elő tudjuk segíteni azt, hogy ezek a szervezetek működőképesek legyenek. És ahogy az nekünk az Artist Businessben egy mondás, hogy a kultúrát minél színesebben tudjuk fenntartani, tehát hogy megőrizzük azt, amink van.
Általában a forráshiány az oka, hogy nem tudnak ezeken a területeken fejlődni. A mentorok tudnak olyan tanácsokat adni, amihez nem kell plusz beruházásokat végrehajtani?
Ez a cél. Azért ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ezek a üzleti oldalról érkező szakemberek többé-kevésbé nagyban tudnak gondolkozni. Ez borzasztóan fontos, mert ma a kulturális terület legtöbb részén egyszerűen nem tud a gondolkozás a kicsiből áttörni a nagyba. Meg kell tanulniuk egy újfajta gondolkozást magukra erőltetni, vagy elsajátítani, mert különben akkor nem fognak tudni egyről a kettőre haladni. Ezek a mentorálások természetesen szakmai mentorálások, de azért a legtöbb esetben szükséges mellé egyfajta emberi empátia, egy olyan fajta optimista, segítőkész, pozitív, előremutató kép felmutatása, most mondjuk így, vagy egy vízió, ami megerősíti a művészeti oldalról jövő szakembert, hogy igenis megéri tanulni és fejlődni, és ezekkel a mentorokkal továbbra is barátságban maradni hosszú távon. Tehát, hogy értelemszerűen van egyfajta szakmaisága ennek a történetnek, de közben ott van az az erős kapcsolatépítés, amire mi nagyon is helyezzük a hangsúlyt, hogy hosszú távban tudjanak majd ezekkel az emberekkel együttműködni.
35 vállalati vezető és menedzser fog velük foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy 35 pályázat lesz győztes?
Igen, nagyjából 30 és 35 közé tesszük a nyerteseket, mert egyelőre több a mentor, mint a mentorált szám. Lesz olyan mentor, aki két mentoráltat is választ majd maga mellé.
Van egy külön zsűri, akik nem a mentorokból állnak. Ők azokat fogják vajon választani, akik a legnagyobb hiátusban szenvednek ezekben a tudásanyagban?
Azt fogjuk kérni, hogy azokat a pályázókat részesítsék előnyben, akiknek a pályázataik alapján értelmezhető az a gondolat, hogy vállalati szakemberek mellé tudnak kerülni. Tehát akik biztos, hogy meg fogják tudni értetni magukat a másik oldalon ülővel. Ez roppantul kényes kérdés, tehát oda kell nagyon arra figyelni, hogy tényleg az a művészeti szakember, aki bekerül a mentorprogramba, ő kicsit rövidebb idő után egy nyelvet tudjon beszélni a mentorrával. Ez nagyon-nagyon lényeges. Ezért is kulcskérdés az, hogy milyen párok fognak létrejönni. Ha nem alakul ki az a fajta közös szimpátia, vagy az a kémia, ami előremutató tud lenni, akkor nem sokat érünk a mentorálással.
Ad abszurdum elképzelhető, hogy a mentor egyszerűen nem művészeti szempontból, hanem a racionális üzleti döntés szempontjából azt mondja, hogy nincs értelme csinálni azt a művészeti tevékenységet, mert soha nem fogja tudni úgy érvényesíteni, vagy eljutni a közönséghez abban az állapotában, amiben szeretné.
Ilyen nem lesz. Pont ezért van a szakmai zsűri, aki annyit fog számunkra biztosítani, hogy azok, akik bekerüljönnek, azok megkérdőjelezhetetlenek a maguk területén. Tehát a mentorok nem fognak semmilyen véleményt nyilvánítani arról a művészeti produktumról, amit képvisel a mentorát.
Ugye 4 hónapig tart ez a folyamat, ez személyre szabott lesz, tehát nem egy plenáris ülés keretében mondja el minden mentor, hogy hogyan lehet jobban csinálni valamit, hanem egyszerűen kétoldalú folyamatos konzultáció lesz a mentor és a mentorált között.
Így van, többször fognak találkozni a nyár folyamán, tehát itt június-augusztus között 4-szer tettük be kötelező találkozókat, amiket mindig a két fél egyeztet egymással, és hogyha ezen felül is szeretnének találkozni, annak mi külön ülünk, de már abban nem szólunk bele. Tehát, hogy ez abszolút tőlük függ, hogy miről beszélgetnek, hogyan beszélgetnek, mi azért rajta tartjuk a szemünket a folyamaton, tehát szeretnénk, hogy tényleg fejlődés legyen belőle. Nem hiába mondtuk azt, hogy az augusztusi záráskor, vagy ott szeptember elején, amikor lesz a záró eseményünk, azokat a párokat, akik valami olyan állapotba kerültek, hogy valami tényleg fogható, akkor mi, mint Artis Business, megpróbálunk majd nagyobb nyilvánosságot adni nekik.
35 vállalati vezető, én megnéztem a profiljukat, hogy körülbelül az üzleti világ minden ágabogából érkeznek. Mennyire voltak ők nyitottak arra, hogy most ezúttal nem a saját üzleti szférájukban kell, akár ipari szolgáltatási vagy IT területről mentorálni, hanem teljesen más, lehet, hogy számukra akár nem is annyira ismerős zenei, vagy tánc, vagy színházi területről kell nekik tanácsokat adniuk.
Lehet, hogy meglepő leszek, amit mondok, de senki nem kérdezett vissza. Gyakorlatilag mindenki elsőre azt mondta, hogy jön. A nagyobb része a mentoroknak már ugye azért az Artis Business köreiben van. Nagyon régóta vagyunk viszonyrendszerben, és azért tudjuk, hogy ki az, aki nyitottabb az ilyen típusú találkozókra, ki az, aki kevésbé. Tehát megpróbáltunk olyan embereket behúzni, akiknek tényleg van rányitottsága, de bárki, akinek elment a megkeresés, a felkérés, gyakorlatilag azonnal válaszolt, hogy igen, természetesen attól függ, hogy mennyi időm van, de amikor megtudta, hogy azért nem konstans találkozókról szól ez a 3 hónap, így mindenki azt tudta mondani, hogy örömmel hozza azt a tudást, amivel rendelkezik, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb értem ennek a történetnek.
Táncverzum.
Húsvét után folytatja a tárgyalásokat az Operaház vezetése és az intézményi dolgozók szakszervezeteinek képviselete a kollektív szerződésről, azt követően, hogy a hétvégén megállapodtak a béremelésekről és egyéb juttatásokról, és ezzel befejeződött a többnapos sztrájk. Úgy tűnik, sikerült megállapodni a munkakörülmények javításában is, például a vasárnapi próbatilalomról és az éjszakai műszakok szabályozásáról. A balett társulatra természetesen majd szintén vonatkozni fog az új kollektív szerződés. A sztrájk viszont csak annyiban érintette a társulatot, hogy 2 Meyerling előadásuk elmaradt, amit valószínűleg nem tudnak majd bepótolni. Solymosi Tamás balettigazgatóval a következő évad terveiről beszélgettünk, amelyben ismét lesz egy seregi darab. A felkészülésben sajnos most már nem tud részt venni a koreográfus egykori asszisztense, a nemrég elhunyt Kaszás Ildikó. Megemlékeznek majd az 50 éve elhunyt Harangozó Gyuláról is, méghozzá Kopélia című művének színpadra állításával. Játsszák majd a 2011 óta nem látott Bajadért, és újdonság, hogy egyre mélyül, ahogy mondani szokás, az együttműködése a londoni Royal Ballet School-lal.
Táncverzum.
Ez egy angol száz tematikájú évad lesz. A balett repertoárjában ez hogy fog megjelenni?
Elővettük Sir Peter Wright darabját, a Csipke Rózsikát, amit már többször terveztünk, hogy meg lesz, de most már még jobban tud ehhez a tematikához illeszkedni. Ezzel a produkcióval fogunk elmenni megint Dubajba, mert a múlt évi Dubai turnék annyira jól sikerült. Az összes előadásunk abszolút sold out, tehát teltházzal ment. Erre rá is ugrottak, hogy ők szeretnének minket úgyból meghívni egy hasonló klasszikus produkcióval, mert ilyen jó előadásokat igazából ők még nem láttak.
Ugye a Hattyúktavával voltatok annak idején Dubajban.
Hattyúktavával, így van. Most már közel egy éve voltunk először Dubajban, és tulajdonképpen ez lett az eredménye, hogy az első előadás után az ottani főigazgató egyből kért egy meetinget, hogy mi az a következő, amivel tudunk jönni, mert hogy ők mindenképpen szeretnék, hogy a Magyar Nemzeti Balett újból föllépjen Dubajba.
Viszont a Hattyúktavát most idén máshova viszitek?
Megyünk Tájvánba. Tájvánba fogjuk vinni a Hattyúktavát, de mellette itthon is fogjuk játszani. játszani, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan örökzöld és annyira szeretett verzió, hiszen az összes előadás itt is teljes telt házzal megy.
Viszont lesz egy érdekesség, egy hát új produkció, de mégse teljesen új, a Bajadér, amit 2008-ban mutattak be Magyarországon, és legutoljára meg 2011-ben játszotta a Nemzeti Balett, hogy szinte újként fogjátok a színpadra állítani a Bajadért.
Teljesen új koreográfiával és teljesen új díszlettel és jelmezzel fog bemutatkozni az új Bajadér, ami a jövő szezon második felének és annak is a vége felé lesz, tehát ez a júniusi időszakban fogja a közönség látni, és természetesen addig van arra időnk, hogy a díszletek, jelmezek és minden olyan kérdést, ami fontos, kidolgozzunk.
Premierként ez lesz az egyik legizgalmasabb rész, de hát azért előveszitek a repertoár darabokat is, és köztük azért lesz olyan, ami viszonylag már régen volt. Minden évben repertoárra tűztök egy seregi darabot, idén, vagyis hát a következő évad, a Szent Ivánéi Álom, a három nagy Shakespeare feldolgozása közül, talán ez nem volt még.
Sorjába veszem a darabokat, mert ezeket mind fel kellett újítanom. A Makrancos Hölgyben ugyanúgy a díszleteket, vagy a jelmezeket, mert nagyon hosszú ideig ezzel nem volt igazából ráfektetett se anyagi, sem minőségi változtatás, hiszen amit használunk, azt egy idő után mindig azért kell, hogy hibákat kijavítsuk rajta. Megtörtént ugye ez a Spartacusszal, megtörtént a Szilviával, megtörtént a Rómeóval, és most eljutottunk, hogy a Szent Iváni Álmot is ugyanígy föl kell újítani, hiszen régen ment. A próbákat már igazából júniusban elkezdjük.
Hát ugye itt azért most egy nagy veszteség ér benneteket, Ildikó abszolút már nem tudja, seregi jobb keze volt.
Igen, de azt gondolom, hogy az együttes igazából az elmúlt években bizonyította az, hogy nagyon sokféle stílusú koreográfiában jól vizsgázott, jól teljesített, és az elmúlt években azért a seregi darabokban, amit még Kasszás Ildikó próbál, de maximálisan elnyerte az alkotó asszisztensének a tetszés, és Kasszás Ildikó nagyon pozitív volt az itt eltöltött munka, illetve a minőségről, és talán ez ad annyi lendületet, hogy tovább tudjuk vinni mindazt a minőséget és gondolatiságot, amit ránk hagyott a mester, illetve ránk hagyott Kasszás Ildikó.
Manapság már ritkán játszott, emblematikus figurája a hazai koreográfus életnek, ugye Harangozó Gyula, akinek a halála a 50. évfordulója kapcsán egy Harangozó Gyula darab lesz, ugye a Kopélia, ez valójában Harangozónak az egyik legnépszerűbb, legismertebb darabja.
Így van, nem véletlenül ezt vettük úgymond számításban, hogy melyik darab játsszuk ebben a szezonban, és tisztelegünk haza Harangozó Gyula előtt, ez a Kopélia lesz, amit a szezon első felében fogunk játszani.
Igaz, hogy a jövő évadról beszéltünk, de ugye még a mostani évadból is van bőven.
Hát ugye még a Meyerling produkcióból még néhány előadás van hátra, ezek lesznek a következő hetekben, de ne felejtsük el, lesz egy olyan estünk, amiben a Pakitát, az Etüdöt, illetve Petit Mort hat tánc, tehát hogy nagyon színes az a kínálat, amit nyújtunk a közönségnek. Évvégén meg egy nagy klasszikussal, vagy éppen egy nagy kedvenccel, a Kalózzal fogunk búcsúzni. Sok munka van még hátra, hál' Istennek, és ezeket az előadásokat is nagyon várjuk. Ami még érdekes, hogy a Nemzeti Balett Intézetnek is lesz egy kis premierje, vagy talán nem is olyan kicsi, mert hogy követünk egy olyan tematikát, hogy amit az operában a Nemzeti Balett ugye bemutat, annak a kis verzióját, ezért is van ez a név, hogy Kis Kalózok. Május vége felé az iskolának is egy új premierje lesz, tehát a Kis Kalózok, amivel az Eiffel műhelyházba találkozhat a közönség.
Úgy hallottam, hogy a Royal Ballet School-ja, tehát iskolája itt Budapesten fog Igen. valamiféle felvételit, meghallgatást, megnézést Igen. rendezni.
Megkerestek minket, hiszen az elmúlt időszak versenyei az iskola nagyon jól szerepel. Egyfajta együttműködés kezd kialakulni a Royal Ballet School és közöttünk, és ennek keretében az első ilyen lépés, hogy itt rendezik meg a felvételiüket. A mi mestereink is ott lesznek természetesen ezen a felvételén, és ez is a jövő őterekán, ha így mondhatom, fog megvalósulni. Természetesen nagyon sok ponton vannak lehetőségek az együttműködésen, ezeknek az elmélyítés, ezeknek a kidolgozása folyamatban van, és amikor ennek igazából eljön az ideje, akkor örömmel számolok be ezekről.
Táncverzum.
Hallgassák műsorunkat két hét múlva kedden is, méghozzá 3:30-kor itt a Trend FM-en. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagykatát hallották.